Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltánt, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Bérek, pedagógus béremelés lehetne az első témánk. Ez ugye általában azért mindig hangsúlyos és központi kérdés szokott lenni a beszélgetéseink során. És hát emlékezhetünk arra, hogy tavaly megtörtént egy 32%-os emelés, ez folytatódott idén januárban egy újabb 21%-os emeléssel, és a kormány ígérete szerint januárban ismét nőnek majd a pedagógus bérek. Megvannak már ennek a pontos részletei, hogy milyen nagyságrendet jelent ez?
A kormányrendeletet még társadalmi egyeztetésre fogjuk bocsátani, és áll előttünk még szabályozási feladat, de gyakorlatilag elkészült a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az a prognózisa, ami a következő évi diplomás átlagbérre vonatkozik, és ugye ennek a 80%-át kell elérnie a pedagógus átlagbérnek 2031-ig. Ugye az Európai Bizottsággal közösen indítottunk egy projektet, amiből a pedagógus bérek emelését menedzseljük, és ebben ez a kormánynak a vállalása. A NGM tervei szerint ugye a diplomás átlagbér 2026-ban várhatóan 1.170.000 forintra emelkedik, majd ennek a 80%-a pedig a 936.000 forint, és ebből visszaszámolva az azt jelenti, hogy tekintettel arra, hogy az idei pedagógus átlagbér 850.000 forintra várható, hogy teljesül, erre egy 10%-os béremelés az, amire januártól készülünk.
És akkor említette ezt a 2031-es dátumot, ez azt is jelenti, hogy a tervekben az szerepel, hogy utána minden év januárjától ez a nagyjából 10% körüli emelés van betervezve?
2031-ig, ugye ahogy a diplomás átlagbér emelkedik, erre készülnek prognózisok, nyilván a gazdasági növekedés ezt tudja befolyásolni, nyilván a kormányzatnak az egyéb intézkedései is befolyásolják, hogy hol, milyen területen, akár a közigazgatásban, akár a pedagógusok körében, hiszen mi is egy elég nagy tömegét adjuk a diplomás átlagbérnek, tehát ez egy ebből a szempontból egy teljesítő jóslat, hiszen minél több béremelésre kerül sor, annál inkább emelkedik a diplomás átlagbér, és annak megfelelően kell ezt lekövessük. Tehát ez a vállalás a kormányzatnak. Ez ugye egy OECD standard szerint már egy olyan bérszint, ami mellett a pálya népszerűnek kell, hogy bizonyuljék.
Hát ez látszik is a felvételi adatokból, az idei, de már a tavalyi felvételi adatokból is, majd erről beszélgetünk részletesebben. Igen. Csak még mutat az imént az uniós forrása, illetve a magyar költségvetési forrása, az látható, hogy ebből mennyi az, amit uniós forrás biztosít, és mekkora a magyar költségvetési rész?
Ugye a teljes béremelésnek a még előttünk álló bértömege, az több mint 5000 milliárd forint. Ugye ne felejtsük el, hogy itt nem csak évenként emelünk, hanem az előző éveket mindig bázisba beépítetten ki kell fizetni. Tehát például 2023-hoz képest 2025-ben 700 milliárd forinttal nagyobb a bértömeg. 2025-ös esztendőben ehhez az Európai Bizottság mintegy 400 milliárd forinttal járult hozzá, de másik részét azt a magyar kormánynak kellett hozzátennie. A következő esztendőben ennek a 10%-os béremelésnek a költsége, csak az emelésről beszélünk, az 170 milliárd forint, és a projektből nagyjából 45 milliárd forintra számíthatunk, tehát kevesebb, mint a negyedére a következő esztendőben. Ha a teljes projektet nézzük, tehát 2024-től kezdve, akkor nagyjából a teljes béremelés fedezetének 12%-át állja az Európai Bizottság. Többi a magyar költségvetés terheli.
Elhangzott ez a 10% januártól, illetve ugye tavaly a 32% és idén január elejétől pedig ez a 21%-os emelés, de itt is van azért, vagy lehet differenciálás? Tehát nem azt jelenti, hogy minden egyes pedagógus nagyjából ezzel az arányjal számolhat, hanem
ugye a vállalásunk az a pedagógus átlagbérre vonatkozik, nem is nagyon tud más lenni, hiszen egy nem bértábla szerint dolgozunk. Ugye abban sem lenne egyszerű, hiszen egy bértábla, mondjuk a korábbi 2023 előttének 114 különböző kategória eleme volt, tehát abban is megoszlottak azért az összegek. Most 5 kategóriába gyakornoktól a kutatótanárig vannak a kollégák minősítés szerint besorolva.
Ezek a sávok megmaradtak, ugye, mert volt ez a pedagógus minősítési rendszer, de az, hogy pedagógus 1, pedagógus 2, mesterpedagógus, tehát maguk a sávok és a kategóriák azok adottak, és ugyanúgy megvannak.
Így van, gyakornokként kezd a pedagógus, és utána pedig 4 kategóriába tud minősülni, előrelépni. Ez ugye ma már nem kötelező, és a kategóriákon belül is sávos bérrendszer van, tehát teljesítménynek nagyobb teret ad ez a bérstruktúra, illetve a kormányzat ugye 24-25-ös tanévtől egy teljesítményértékelést is bevezetett, ahol külön az évenkénti béremelések mellett nyáron a tanévben nyújtott teljesítménynek mentén, ezt ugye idén próbáltuk ki először, egy teljesítményérték alapú további illetményemelésre is sor kerülhetett. Ez most először 2025. szeptember 1-től valósult meg, és a következő években is hasonlóan fog illetve
történni. Ez most már élesben megy a teljesítményértékelés, mert arról beszélgettünk korábban, hogy hát az előző tanév az, hát az volt egy ilyen teszt üzemmód voltak éppen. Ott, ha jól emlékszem, akkor még volt egy pontozásos értékelés a szülők és a diákok részéről is, illetve hát elindult egy egyéni teljesítmény célok kitűzése nyomán egy értékelési rendszer az egyes iskolákban, a tantestületeken belül, de akkor ez most már teljesen élesben
így
zajlik.
Van, pontosan. Előző évben, tehát 2024 nyarán minden pedagógus kapott az igazgatójától egyéni teljesítménycélokat, illetve emellett ugye miniszteri rendeletben általános célokat is rögzítettünk, ami mindenkire érvényes, és most a tanév végén, tehát 2025 nyarán az igazgatók ennek mentén pontozták, értékelték a kollégáknak a teljesítményét. Nyilván ez mindenkinek egy tanuló év, azt gondolom a pedagógusoknak is, meg az igazgatóknak is, hiszen ilyen jellegű rendszer szintű informatikával támogatott mindenkinek a pontszámát nyilvántartó, teljesítményét nyomon követő rendszer még nem volt. Én mindig azt szoktam mondani az igazgatóknak, tankerületi vezetőknek is, hogy ez egy menedzsment eszköz. Ezt lehet jól és lehet rosszul használni, mindenkinek fel kell nőni a feladathoz, igazgatóknak is. Ugye ez nem mindig egy kényelmes feladat, hogy van mondjuk 80 kollégám, és közöttük tegyek különbséget. De azt is látni hát kell...
És megpróbálni kiiktatni a szubjektív szempontokat is.
Igen, ez sem mindig könnyű, de azt is látni kell, hogy nem gyárban dolgozunk. Tehát nem az van, hogy mindenkinek az a feladata, hogy egy nap 60 csavart húzzon meg. Mert hogyha ezt csinálnánk, akkor nyilván mindenkinek látnánk, hogy igen, pont 60-at húzott-e meg, vagy 59-et, vagy 61-et.
Igen. Tehát ott van egy objektív mérőrendszer, itt talán kevésbé.
Itt próbálunk a lehető legobjektívabb mérőrendszert kialakítani, és nyilván ebben, mivel nem a miniszter, nem az államtitkár, és nem tudom kicsoda értékel, a munkáltató értékel, aki a legjobban látja a kollégáknak a teljesítményét. Mivel ez egy nyilvános rendszer abból a szempontból, hogy nem így a folyosón elhangzott félmondatokban köszönjük meg a kollégának, vagy mondjuk mondunk kritikát a munkájáról, hanem egy évenként rendezett, digitálisan rögzített véleményekről van szó. Ehhez a kollégák észrevételt is tehetnek. Nyomon követő rendszer, hogy 2 éve, 3 éve mi történt, ezek nem vesznek el. Azt gondolom, hogy a munkavállaló érdekét legalább annyira szem előtt lehet tartani ebben a rendszerben, mint amennyire a munkáltatóét, hiszen hogyha mondjuk egy igazgató 3 éven át rendkívül elégedett volt a kollégájával, majd a 4. évben nem, akkor ennek nyilván van valamilyen oka, nem tudja visszamenőleg se azt mondani, hogy ó, én mindig is elégedetlen voltam, tehát igenis a kettőjük között van egy olyan visszacsatolás, ami hisszük, hogy mint az összes nagy multinál, az összes nagy munkáltatói rendszerben itt is lehet egy pozitív hozadéka a munkavégzésnek az eredményességére. És azt szeretnénk, hogyha az oktatás a lehető legjobban, legeredményesebben működne, ezért működik a teljesítményértékelés.
De ha jól értem, akkor ez egy belső, a tantestületen belüli értékelés, tehát itt mondjuk a tankerületnek, vagy más külső szereplőnek nincs is nagyon szerepe. Feladata.
Valóban ez egy belső értékelés, nem a másik iskolához kell hasonlítani, hanem belül a munkáltató, az igazgató az a saját munkatársait értékeli. Ehhez azért kapnak adatokat, ezt azért szeretném rögzíteni, tehát például a tanulás, oktatás eredményessége mutatóhoz ott kompetenciamérés adatokat azért kap az igazgató, pedagógusra lebontottan, hogy az általa tanított diákok azok az országos méréseken hogyan szerepelnek. Tehát ez mondjuk, ha az igazgató úgy gondolja, hogy indokolt figyelembe vennie, hogy mondjuk az adott mondjuk biológiából, vagy matematikából az adott iskola diákjai messze az országos átlag felett, vagy akár alatta teljesítenek, és ezt az érintett kollégák felé szeretné jelezni, akkor erre van módja.
És akkor itt a teljesítmény alapján lehet egy differenciálás is, és ebben mondjuk az igazgatónak, vagy az iskola vezetésének van mozgástere, és nagyobb mozgástere van, mint korábban?
Itt idén nyáron a kormány azt a döntést hozta, hogy pedagógusonként 20 000 forint havonkénti beépülő bértömeget biztosít, és ezt az összeget tudták kiosztani az igazgatók saját belátásuk szerint. Nyilván ez azzal is jár, hogy ha valakinek sokat akar adni, akkor valakinek meg kevesebbet kell adnia, de ebben olyan jellegű megkötés, hogy hogyan járjon el, mi központilag ilyet nem fogalmaztunk meg, tehát minden igazgató el tudta dönteni. Én annyit jeleztem azért nyilván a tankerületeknek, hogy annak nem örülnénk, ha az történne, hogy mindenki kap ugyanannyit. Mert akkor az nem egy valós teljesítményértékelés, tehát még egyszer mondom, nem a csavargyárban dolgozunk, van különbség a munkavégzésnek az adott évben való aktivitása, meg eredményessége között, ezért igenis arra kell használni a teljesítményértékelést, hogy a jobb teljesítményt elismerjük, és a többieket is motiváljuk arra, hogy az eredményi célokat, amelyeket egyénileg megkapnak, ezeket minél jobban teljesítsék. Ezt tudja előre vinni az oktatásnak a szekerét, és ez lenne a célja az egész teljesítményértékelési rendszernek.
Nem konkrétan a bérekhez kapcsolódik, de anyagi vetülettel bír mindenképpen az a kormányrendelet, amely 2026. januárjától egy új évi 1 millió forintos otthontámogatást tesz lehetővé a közfeladatok ellátásában és a közszolgálatban dolgozók számára, vagyis ez vonatkozik a pedagógusokra is. Ezek
pedagógusokra, ráadásul noksosokra, sőt egyéb dolgozókra is vonatkozik, tehát minden olyan munkavállalóra, aki az iskola, az óvoda világában dolgozik, azzal a megkötéssel, hogy ez állami és egyházi fenntartású intézményekre vonatkozik, magánintézményekre nem.
Milyennek a menete? Hogyan és hol kell igényelni? Hogy zajlik egyáltalán?
Még nekünk is új a dolog, ez január 1-től indul majd ez az új forma. Ugye a munkavállaló az a munkáltató felé kell, hogy jelezze, és a munkáltató az, aki a kincstár felé leadja majd az igénylést.
És akkor ez történetesen azért ugye évi 1 millió forintos otthontámogatási keretről van itt szó, de akkor ez azt jelentheti, hogy mondjuk történetesen van egy pedagógus házaspár, és akkor itt a férj és a feleség is igényelheti. Jó lehet, hát nyilván csak egy és egy azon ingatlanról és egyetlen hitelről van szó, de akkor ez már rögvest 2x1 millió forintot jelenthet, mondjuk egy pedagógus házaspár esetében.
Akár ennyi is lehet. Nyilván abban az esetben, hogyha ilyen mértékű kiadás merül fel a másik oldalon, akár ilyen is lehetséges.
Tehát, hogyha mondjuk az ingatlan hiteltörlesztése, az nagyjából ebbe a keretbe,
igen,
az
összegbe belefér. Így van.
Világos.
Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, nagy segítség lesz sokaknak, főleg adott esetben fővárosban, nagyobb városokban, ahol adott esetben akár a albérleti díjak azért sokat mozogtak felfelé, de mindenki másnak is, akinek akár lakáshitel törlesztése van.
Vélhetően mondjuk az egyes iskolák azért, mivel hogy ugye most is még most próbáljuk kiszálazni a történetet, hogy is fog ez kinézni, tehát vélhetően azért az iskolák akár a tankerületektől kapnak erről esetleg tájékoztatót, vagy
természetesen,
vagy tehát, útmutatót, hogy ez
természetesen, vagy... természetesen. Ugye január 20-a az a dátum, amíg ennek meg kell történnie, tehát ezt megelőzően nyilván minden munkáltató, akinek ebben feladata van, az megkapja a eljárásrendet.
Beszéljünk egy kicsit pedagógus létszámról, bár hát általában tanév végén, de még inkább tanév elején kerül elő ez a kérdés, most meg hát éppen a tanév közepe táján járunk, de hát azért rendre zajlik egyfajta számháború tanév közben is szakszervezetek és oktatási kormányzat között, hogy van-e pedagógus hiány, ha van, akkor milyen mértékű, be kell állni egy amúgy más szaktárgyat tanító pedagógusnak egy más tárgyat oktatni, vagy egyáltalán meg lehet-e tartani a kémia órát, mert ugye az elmúlt évek azok arról szóltak, hogy a természettudományos tárgyak esetében azért vannak gondok, és itt éppen a kémiát és a fizikát szokták említeni, vagy emlegetni. De ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy azért az elmúlt két évben már lezajlott egy markáns pedagógus béremelés, és ez a felvételi jelentkezések alapján is látszik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a pedagógus pálya vagy a pedagógus képzés iránt. Szóval most hol lehet ezt a kérdést egyáltalán elhelyezni? Jobban állunk most vélhetően pedagógus létszámban?
Ugye a létszámokról mindig az október 1-i statisztikai adatokat érdemes megnézni, hiszen almát almával hasonlítunk. A KSH szerint 2023. október 1-én 141.720 fő volt a köznevelésben. Rá egy évre, tehát 2024. október 1-én 144.302 fő. Ez azt jelenti, hogy a bővülés 23-ról 24-re 2582 fő, és a 2025. október 1-i adatokat pedig a KSH most december folyamán fogja publikálni, de oktatási hivataltól én már kértem tájékoztatást, 146.209 fő várható, hogy meg fog jelenni, ez 1907 fős bővülés a köznevelésben. Tehát összességében két év alatt 4489 fő a statisztikai létszámnak a bővülés, ennyivel több pedagógus van a magyar köznevelésben. Nyilván ezt a 140.000 fős tömeghez kell nézni. Én azt gondolom, hogy sokat tudtunk erősödni és visszahozni a pályára jó szakembereket, adott esetben pedig hát fiatalokat is bevonzani. Természetesen ebben a növekedésben van olyan növekedés is, amikor adott esetben nyugdíj mellett vállalnak munkát a kollégák.
Ez is nagyon népszerű lett. Mert ugye korábban ez választani kellett, hogy vagy a nyugdíj,
vagy az oktatásban. Ebben is nagyot változtattunk, mert ugye valamikor volt ez az elf, hogy tényleg vagy a nyugdíj, vagy a munka, de ugye ezen nagyon sokat kevert nálunk a nő 40 kedvezmény, ami azt jelenti, hogy adott esetben, ha valaki annak idején évtizedek ezelőtt nagyon fiatalon elkezdett tanítani, akkor nekünk 58-59-60 évesen már a nő 40 lehetősége megnyílik, és bizony nagyon sok olyan kollégánk vannak, tapasztalt kollégák, akiket nem szeretnénk emiatt elveszíteni, és ők élnek is ezzel a kedvezményes lehetőséggel. Tehát a statisztikákban az látszik, hogy több a nyugdíjas, ez nem minden esetben 65 évnél idősebbeket jelent, hanem nagyjából a nyugdíjasaink fele az egyébként csak a nő 40 kedvezménnyel nyugdíjas, nem életkoránál fogva. Fontos azt is látni, ugye mivel a pedagógus szakma azért többségében hölgyek, tehát itt több mint 80% hölgy, ezért ebben a, ezekben a munkakörökben a nő 40 az különösen is egy vonzó lehetőség. De az örvendetes az, hogy a fiatalok száma is, tehát a 30 év alatti fiatalok száma is, megnéztük, két év alatt 20%-kal emelkedett, tehát igenis a fiatalok számára is vonzóbb lett a pálya. Ennek egyébként van egy, valóban, ahogy elhangzott a felsőoktatási felvételiknél is egy lényeges szála. Egyébként, ha visszanézzük, akkor 2002 és 2010 között évente 4931 főt vettek föl pedagógus képzésre átlagban, 2011 és 2025 között pedig, egy hosszú időszakot választottunk, 9137 főt éves átlagban. Tehát azt gondolom, hogy a polgári kormányzat ebben azért nagyon markáns eredményeket tudott elérni. A 2025-ös év pedig egy abszolút rekord, 16909 fő, tehát soha ennyi embert nem vettünk föl. A második legnépszerűbb képzési terület a pedagógus képzés, ez világosan mutatja, hogy sok fiatal lát abban perspektívát, hogy pedagógusként dolgozzon. Ezt nyilván segíti az, hogy a kormányzat is egy világos több éves perspektívát mutat a béreknek a emelés, illetve a szinten tartása terén.
Még a pedagógus létszámnál maradva nem tudom, hogy mennyire lehet a számok mögé látni, vagy a számok mögé tekinteni, de jellemző az is, hogy visszatérnek olyanok is most az iskolákba, akik pályaelhagyók voltak, vagy akár olyanok is, akiknek pedagógus diplomájuk volt, de nem helyezkedtek el soha iskolákban, és nem tanítottak, de most jellemzően ők is visszatérnek? Vagy, és ha ez így van, akkor lehet-e ebből azért olyan gond, hogy nincs meg az a pedagógiai tapasztalatuk, vagy az a gyakorlatuk, mint ami megvan egy 2-3 évtizede folyamatosan az iskolában dolgozó pedagógusnak?
Létezik a visszatérés, létezik az is, hogy valaki adott esetben korábban szerzett diplomával érkezik, olyan is van, aki pár éve máshova ment dolgozni, és most tér vissza. Ebben nagyon változóak a tapasztalatok, tehát valójában amikor ránézünk erre a 145-6 ezer fős tömegre, akkor ez fölülről nézve így változatlannak tűnik, de minden évben egyébként több ezeres fluktuáció van, akik jönnek és mennek, úgy, mint egyébként az élet minden területén, minden munkahelyen. Vannak, akik adott esetben 20 év után besokalnak, és pár év más munkakör után néznek, és utána térnek vissza. Van olyan, aki pedig tényleg hosszabb kihagyás után adott esetben. Különösen is szeretettel fogadjuk azokat a kollégákat, akik akár gazdasági szférában, piaci körülmények között szereztek tapasztalatokat. A gyerekeknek azt gondolom, hogy ilyen pedagógusokra is van szükségük, akik most másfajta élettapasztalattal is katedrára állnak. Nyilván az ő felkészítésük is megfelelően meg kell, hogy történjen, tehát megfelelő pedagógia, pszichológia, módszertan, ez igenis szükséges. Megosztanak a vélemények abban, hogy ki milyen teljesítményt tud nyújtani, de hát ezért van az igazgató, ezért van a teljesítményértékelés. Ez a világ minden munkavállalójára igaz, hogy pusztán a meglévő végzettség alapján még nem mindig tudjuk, hogy milyen teljesítményre számíthatunk tőle. Éppen ezért törekszünk arra, hogy egy olyan bérstruktúránk legyen, egy olyan visszajelzési rendszerünk legyen, ahol a munkáltató igenis a lehető legnagyobb teljesítményt a kollégákból korrekt bérezés mellett neki tudja nyerni.
De most, ha jól értem, akkor a pedagógus diplomával való visszatérésnél ott nincs is különösebb feltétel vagy feltételrendszer, tehát leporolja a diplomáját és mehet az iskolába. Mondjuk akár én, nekem például, ha lehet egy ilyen személyes vetület, nekem is van egy magyar történelemszakos tanári diplomám, és mondjuk a gyakorló tanításokon kívül én nem tanítottam, de akár én is leporolhatom a diplomámat, és megpróbálkozhatnék ezzel, hogyha úgy gondolnám.
A dolog nem lehetetlen, tehát ezt természetesen meg lehet tenni. Hozzáteszem, ez 3 éve, 5 éve, meg 10 évesen volt máshogy, és ugyanez igaz egy orvosi diplomával is adott esetben, bár nyilván ott is azért vannak különböző engedélyezési procedúrák. Nyilván itt is kell azért a leendő munkáltatónak az a bizalma, hogy az érintett személy az erre a feladatra alkalmas lesz, és ne felejtsük el, azért van egy továbbképzési rendszerünk. Ezt is most újítottuk meg. Tehát így most szeptember 1-től egy új struktúrában megy a továbbképzés, hogyha valaki ilyen módon tér vissza a pályára adott esetben hosszabb szünet után, akkor az igazgatója az természetesen tud a számára olyan továbbképzéseket előírni, elvárni, tartalmi megújító továbbképzéseket, amelyek az ő tudását, hát mondjuk így a friss állapotba helyezik.
Szóba került az, hogy most jóval több a pedagógus, csak nem 2000 fővel nőtt a pedagógus létszám, de hogy mindezzel párhuzamosan, ugye, hogyha megnézzük az előző évek trendjeit vagy tendenciáit, akkor kevesebb az iskolás korú gyerek. 2010-zel összevetve én találtam egy ilyen számot, hogy nagyjából 200 ezerrel kevesebb, és hogyha megnézzük a legutóbbi születés számokat, akkor hát nem is nagyon javulnak ezek az adatok. Hogyha megpróbálunk így demográfiai modelleket előrevetíteni, akkor lehet, hogy mondjuk 5-10 év múlva még túl sok is lesz a pedagógus Magyarországon?
10 éves prognózisban nem bocsátkoznék, de az tény, hogy a 2023-2024-es és hát várhatóan a 2025-ös esztendőben is kevesebb gyermek született. Ez azt jelenti, hogy az óvodákban ugye felmenő rendszerben 3 év múlva, az iskolákban pedig 6 év múlva, 2030-tól el tud indulni majd egy létszám csökkenés. Ugye lehet így mondani, 18 év, amíg ez végighúzódik a teljes oktatási rendszeren. Egyrészt bízunk abban, hogy a családpolitikai intézkedések azért ezt majd visszalendítik, és a születésszámok ismét emelkedő pályára tudnak kerülni. Emellett pedig azt gondolom, hogy vannak azért olyan iskolák is, ahol meg zsúfoltság van, tehát a gyerekszám csökkenés az néhol ezen fog segíteni, de sajnos való igaz, hogy olyan is előfordulhat egyes településeken, hogy már most is kis létszámmal működő iskolákban majd 6 év múlva egy olyan csökkenést látunk, ahol nem biztos, hogy sikerül megtartani az adott intézményt. Én azt gondolom, hogy ebben jelenleg nincsen teendőnk, hiszen amint mondtam, egy 2025-ös demográfiai adat az 2031-ben okoz majd változást, ott is csak az első év folyamon, tehát emiatt azért a a hetedikben tanító biológia tanárnak még nem kell aggódnia egészen biztosan. A pályán lévő kollégáknak az átlag életkora egyébként a OECD átlagtól nem nagyon eltérően, de a 40-es évek végén van 49 év, tehát lesz olyan generációváltás egészen biztosan, ahol a majd 10 év múlva nyugdíjba menő kollégák helyett lehet, hogy kevesebb új belépőre lesz annak idején szükség, de én azt nagyon hasznosnak tartom, hogyha kellő széles bemenetet képzünk, és jól felkészült kollégák közül tudunk majd válogatni pont annyi kollégát, amennyire szükség van. Ami még egy nagyon érdekes szegmens egyébként, hogy szerte a világban nő a sajátos nevelési igényű tanulóknak az aránya. Ennek nagyon kutatja a tudomány az okát. Nyilván a jobb diagnózis, illetve az, hogy több időt töltenek ezek a gyerekek egy befogadóbb oktatási rendszerben, tehát nem most rólik le 6 évesen, meg 12 évesen, hanem adott esetben 16 éves koráig végig iskolába járnak mondjuk az autista gyerekek, akkor ez azt is jelenti, hogy a statisztikában ez duzzasztja a számot. Ezeknek a tanulóknak a ellátására, nevelésére, oktatására pedig jóval több pedagógusra van szükség. Tehát miközben a általános létszámunk valószínűleg születési trendeket látva csökkenni fog, ekközben a pedagógus igényünk meg nőni fog, mert egy egymiben ugye nem 30 fős osztályokban kell, hogy oktatást szervezzünk, hanem a szabályoknak megfelelően kis csoportos oktatást kell ennek a speciális körnek szervezni. Tehát itt egy jelentős létszám igény jelenik például meg. Ezt le is követte a magyar oktatási rendszer, ugye 2010-ben 5700 gyógypedagógusunk volt, most pedig a statisztikák szerint ugye messze 11000 fölött vagyunk, tehát csak nem megdupláztuk a gyógypedagógus létszámot, és ennek ez az oka, hogy változik a tanulói állomány.
Hát gyereklétszámról, diáklétszámról beszélgettünk, és ha már diákok és tanulók, akkor térjünk is ki arra, hogy ősszel ismerté váltak a legutóbbi kompetencia mérés eredményei, és ez szerint javult a diákok teljesítménye, különösen a matematika terén, vagy a matematika területén. Mi lehet az üzenet ilyenkor? Egyfelől az oktatási kormányzat felé az adatokat olvasva, másfelől az iskolák, az egyes oktatási intézmények felé, hogy nagyjából az, hogy jó úton járunk?
Mi nagyon örülünk nyilván ennek az adatnak, hiszen sok munka van abban, hogy az eredmények javításán dolgozzunk. Én abban is hiszek egyébként, hogy például éppen a teljesítményértékelés, aminek azért egy eleme az, hogy a oktatás eredményességét is nézik az igazgató, ennek is lehet például egy olyan motivációs hatása, hogy ezt a mérést a diákok komolyabban vegyék, jobban felkészüljenek lelkiekben rá, és a feladatoknak a kitöltése jobban sikerüljön hatékonyabb felkészítésnek köszönhetően. Tehát számos olyan intézkedés van és lehet, ami ezt a javulást alátámasztja. Abban bízunk, hogy ez egy hosszú trendfordulónak a kezdete, és egy további években is egy javulást tudunk majd bemutatni. Lehet, hogy ez összefüggésben van a mobiltelefonok korlátozásával. Ugye az OECD kutatásai azt mutatják, hogy globálisan is az eredmények romlásáért többek között a gyerekeknek a dekoncentrációja, a túlzott mobiltelefon használat, illetve az iskolai mobiltelefon használat, konkrétan az tanórán való oda nem figyelés, vagy ennek a mobiltelefon általi megzavarása egy oktatási eredményeket rontó tényező. 2024-ben ugye a magyar köznevelés is a mobiltelefonoknak a használatát korlátoztuk.
Ez volt az előző tanévnek a nagy újdonsága.
Így van, és látunk a tanév végén egy javulást. Nincs a birtokomban még olyan elemzés, kutatás, amelyik ezt a kettőt szorosan összekapcsolná, hiszen nagyon kevés idő telt még el, de ha ilyen okokat feltételezhetünk, akkor ez is az egyik indoka lehet például a
egyébként
javulásnak.
Egyébként visszajelzések vannak iskolák, akár szülők vagy diákok részéről már egy teljes tanév után, hogy a mobiltelefonok kikerültek a tanóráról?
Így van, ugye rendszeresen kérdőívezzük az igazgatókat, szülőket is, illetve a pedagógusokat is. Most ebben nyilván elsődlegesen a pedagógusok véleményét tudjuk figyelembe venni, hiszen a szülő magára az oktatási folyamatra nem lát rá, az igazgató pedig mondjuk a nyilván a látja a folyosón, hogy beszélgetnek, vagy mobiloznak
gyerekek.
Igen, csak
gyerekek. Én emlékszem arra, hogy nagyon sok szülő fogalmazott meg még az előző tanév elején, amikor elindult ez az egész dolog, aggodalmakat vagy aggályokat, hogy hogyan fogja tartani akkor akár mondjuk a kisebb alsó tagozatos gyerekével a kapcsolatot, hogyha nem lehet nála a mobiltelefon.
Én azt gondolom, hogyha visszaemlékszem saját gyermekkoromra, nem volt az jellemző, hogy délelőtt 10 órakor szünetben kellett volna a kapcsolatba lépni a szülővel. Ez is a miközben nyilván egy nagyon praktikus dolog tud lenni, csak a gyerek figyelmét vonja el az oktatásból. Bízzuk az iskolára a gyereket reggel, mikor őt ott bevisszük, leadjuk, és ők tanórán és szünetben megfelelő odafigyeléssel a gyerekeinkre vigyáznak, őket oktatják, nevelik, és a végén, természetesen tanítás végén visszakapjuk a gyermekeinket. Nem feltétlenül szükséges közben azt gondolom a mobiltelefonos kapcsolattartás, és OECD szerint kifejezetten negatív hatása van a tanulási eredményekre, ezt minden szülőnek a figyelmébe ajánlom, tehát ártunk azzal, hogyha nem tud a gyerek a tanórára koncentrálni, mert mondjuk mobiloznia kéne, de ezt a kormányzat megoldotta, mert ugye a korlátozás megtörtént. A tanév folyamán most októberben kérdőíveztük ismét a pedagógusokat. 16 ezer pedagógusnak a visszajelzése alapján tudok álláspontot mondani. 81%-a a pedagógusoknak egyetért a mobiltelefon korlátozással, 8% ellenzi, és 11%-nak pedig nincs véleménye, vagy nem tudja, hogy ez egy jó vagy rossz dolog. Ebben a három opcióban születtek válaszok. Azt gondolom, hogy a 81% az egy messze magasan támogató vélemény a kollégák részéről. Jobb odafigyelés mellett, jobb koncentráció mellett tudnak így oktatni, nevelni, és ez az oktatás eredményességére, ha a kompetenciamérésből indulunk ki, akkor már is hozott egy pici eredményt. Még egyszer mondom, valószínűleg ennek csak egy része magyarázható ezzel.
Pintés Sándor belügyminiszter éppen napokban beszélt arról, hogy 2026-ban felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet. Ezt, ha jól tudom, akkor a köznevelési törvény értelmében egyébként is kötelezettség az oktatási kormányzat számára, ugye talán 5 évente, legalább 5 évente, de ez pusztán felülvizsgálat, vagy változtatás is, vagy változtatás is jelent? Van most egyáltalán változtatási kényszer, vagy változtatási szándék? Sokak szerint kellene, hogy legyen.
Ugye a változtatási kényszere a kormányzatnak nincs, a jogszabály úgy fogalmaz egyébként, hogy a 5 éven, tehát a bevezetésnek a körülményeit, a bevezetésnek az eredményességét kell vizsgálni, tehát nem módosítási kényszer van. Erre megszületett egy munkacsoport, amelyik ezzel egyébként már idén elkezdte a munkát, és nyilván tantárgyanként megvizsgáljuk, hogy mi az, ami adott esetben frissítendő, módosítandó. Változtatástól nem zárkózunk el, hiszen mindig felmerülhetnek modernizációs igények, de az is tény, hogy az eredmények azért azt igazolják, hogy hatalmas rendszer szintű átalakításra nem feltétlenül van szükség. Ami egy nagyon érdekes szegmense a módosítás igényeknek, ugye erről is zajlik egy társadalmi vita, nyáron készült is erről egy vitairat György László államtitkár úr és csapata részéről, akik ugye a mesterséges intelligencia bevezetése kapcsán szorgalmaznak a tantervekben módosítást. Ott ugye nyitott kérdésként merül fel, hogy adott esetben új tantárgyként vagy tantárgyközi tartalomként kell-e a mesterséges intelligenciát bevezetni. Nyilván ez egy nagyon éles kérdés, nem csak nálunk, hanem az egész világban, hiszen egy teljesen új dologról van szó. Egészen biztos, hogy a mesterséges intelligencia nem tartható kívül az oktatási rendszer meg az iskolák kapuin, de hogy melyik évfolyamtól és milyen módon kell és érdemes ennek a bevezetését megcsinálni, ez egy szakmai vita.
Egy szakmai vita zajlik erről? Tehát, hogy egyáltalán, hogy hol a helye, vagy hol lehet a helye a mesterséges intelligenciának az iskolában, és hát, hogy mondjuk mire használhatják pedagógusok, mire használhatják a diákok, mert hát már használják.
Így van, mi is használjuk. Magyar tankönyvekben egyébként már ebben a tanévben, tehát szeptember 1-i állapot szerint 58 helyen jelent meg mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeret, feladat, tehát használjuk. Ott van a Kréta rendszerben az idegen nyelvi fejlesztő modul, ami ugye 5 nyelven képes a szülők, pedagógusok, illetve a tanulók számára elérhető módon kommunikációs nyelv, idegen nyelvi fejlesztésre. Ez is egy mesterséges intelligenciával működő chatbot, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni. Tehát ez is benn van a Kréta rendszerben, bármelyik tanuló most is, ha angolul akar gyakorolni, beszélni, akkor mesterséges intelligenciát fog használni a Kréta rendszerben. Oktatási hivatal egyébként folyamatosan bővíti a okostankönyvekben az AI-jal kapcsolatos feladatokat, tehát nem, hogy nem zárkózunk el tőle, hanem aktívan fejlesztjük és bővítjük az AI-jal kapcsolatos ismereteket, tudnivalókat, hiszen egészen biztos, hogy ez szükséges. A tanulók is azt gondolom, hogy nagy tömegben használják, általában nyilván kérdéseknek a feltételére és válaszoknak a keresésére. Egészen biztos, hogy érdemes őket ebben trenírozni és felkészíteni, hogy hogyan, de hogy mondjuk milyen életkortól kell, hogy használják ezeket az eszközöket, ebben az egy globális vita zajlik. Nyilván a felnőtt aggyal, kialakult szinapszisokkal már teljesen más a mesterséges intelligencia használatát megtanulni. A gyerekek esetén pont azért, mert a tudatos AI használatra még igen nehezen nevelhetőek, éppen a gyermeki lényüknél fogva, ezért ott nagyon óvatosnak érdemes lenni. Mindenkinek figyelmébe ajánlom éppen Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia agykutató elnökének a álláspontját, véleményét, aki szerint a AI használat kifejezetten rontja az agyi fejlődésnek a minőségét, a szinaptikus rendszereknek a kialakulását. Kezdetén járunk ezeknek a kutatásoknak, de éppen ezért azt gondolom, hogy nekem is, aki a köznevelésért felelek, ebben nagyon óvatosnak kell lenni, hogy mondjuk óvodás vagy alsósportban mit engedünk és mit nem. Egészen biztos, hogy ott is el lehet már egyes dolgokat kezdeni, de hogy mondjam, sosem voltam a digitális óvodának a nagy támogatója, meg nagy híve. A óvodának pont az a lényeg, hogy a gyerekek egymás között játszanak, csoportot alkossanak, és nem az, hogy mindenki egy okostelefont bámuljon.
Hát, gondolom, hogy az nagy és központi kérdés, hogy mit és hogyan bízunk a mesterséges intelligenciára, és mondjuk az oktatási intézményekben mennyire engedjük be a mesterséges intelligenciát, de mondjuk a pedagógusok tevékenységére még visszatérve azért az érdekes lehet, hogy miben tudja tehermentesíteni mondjuk a pedagógusokat, mert én azt gondolnám, hogy talán mondjuk óratervezésben, értékelésekben azért mindenképpen szerepe lehet a mesterséges intelligenciának, de azért attól talán nem kell tartanunk, hogy mondjuk a pedagógusnak az avatárja tartja meg az adott órát, és nem maga a pedagógus.
Ettől egyelőre nem kell tartani, és nincs is ilyen jellegű szándék, ebben igenis a emberi jellegét az oktatásnak meg kell tartani. Nem is csak az ismeret átadás, hanem elsősorban a nevelési funkció miatt ismeretet átadni, természetesen az avatár is tudna. De az oktatási rendszereknek azt gondolom, hogy egyre nagyobb szerepe lesz a nevelés terén. A fejlesztések egyébként zajlanak, és azt gondolom, hogy miközben a pedagógusok is egyre többet használják az AI-t, és egészen biztos, hogy ez valóban a tananyagfejlesztés terén egészen biztosan jól használható számukra, akár az óratervezés terén is, tehát bármennyire is furcsa, de tényleg kiváló óraterveket tud készíteni, akár korosztályra bontottan, csak témáknak a megadásával. Ezt nagyon sok kollégánk elkezdte használni, és nagyon helyes is, hogy ezt gyakorolják, és fejlesztik az ebben való jártasságukat. Nekünk is egyébként zajlanak különböző fejlesztési programjaink. Egyrészt az oktatási hivatal egy olyan pedagógiai asszisztenst fejleszt, ami magyar tankönyvekre, magyar tartalmi szabályozásra építően tud kérdésekre válaszolni, tehát nem a globális világhálóról szedett adott esetben téves információk alapján, hanem a magyar tankönyvekre építve, vállalva azt is, hogyha valami nem tananyag, akkor nem halucinálni kezd, ha is mond valamit, hanem akkor azt jelzi, hogy ez nem tananyag, vagy ezt még nem kell tudni. A oktatási hivatal ezt egyes iskolákban már teszteli, és a következő év, tehát még 2026 folyamán egyre szélesebb körben fogjuk majd elérhetővé tenni ezt az alkalmazást. Ugyanígy a Kréta rendszerben is készülnek olyan érettségi felkészítő anyagok AI-nak az alkalmazásával, amelyeket szintén pilot jelleggel már az idei, tehát 2026-os érettségi előtt elkezdünk megmutatni a szélesebb közönségnek. Tehát azt gondolom, hogy az AI alkalmazása az kellő ellenőrzés mellett, de igenis azokon a területeken, ahol az alkalmazása előnyöket hordozhat, ott a magyar köznevelés rendszerében is zajlik.
A Kréta rendszert említette, és akkor ez azt is jelenti, hogy a Kréta rendszer már digitális platformként is ott van és használható, tehát már korán sem csak egy ilyen tanulmányi nyilvántartó rendszer, mint ahogy annak idején elindult?
Ez teljes mértékben így van. Ugye eleve létezik egy olyan digitális kollaborációs tér benne, amit ugye a járvány időszakban fejlesztettünk, hogy akár online órákat is lehessen benne tartani, de ez olyan tartalom megosztóvá vált, illetve olyan platform, ami a iskolákban nagyon jól tudnak használni ilyen digitális oktatási tartalmak megosztására, akár ilyen óráknak a megtartására.
Ilyen digitális tartalmak meg digitális tananyagok fejlesztésében, ugye a mesterséges intelligenciától akár függetlenül is folyamatosan haladunk előre, folyamatos a fejlesztés, mert azt olvasom valahol, hogy minden közismereti tankönyv elérhető okos tankönyvként is most már.
Így van, ez nem csak papíralapon, hanem valóban az oktatási hivatal egy olyan struktúrában is elkészítette valamennyi közismereti tankönyvet, amelyek telefonon, laptopon, számítógépen is elérhetővé teszik ezeket, és nem csak, mint ugye a klasszikus tankönyvben mondjuk egy 2D-s térkép részlet van benne, hanem adott esetben animáció, videó, feladatok, amelyeket online ki lehet tölteni, és a rendszer egyből javítja is, visszaadja a helyes választ, tehát sokkal interaktívabb, mint a, ha lehet így fogalmazni, akkor a mi gyermekkorunkban elérhető tankönyvek.
Tehát nyilván ehhez kellenek eszközök, digitális eszközök, laptopok, és talán arról korábban is beszéltünk már, hogy volt egy nagyszabású iskolai laptop program azzal a célra, hogy 5. osztálytól 12. évfolyamig minden diák számára biztosított legyen digitális eszköz és digitális tartalmakhoz való hozzáférés és hozzáférés lehetőség. Ez, mondhatjuk, hogy már ez lezárult, ez a program?
A projekt annyiból zárult, hogy 2022, 23 és 24 évek folyamán ugye 579 ezer hordozható számítógépet vettünk és osztottunk ki minden tanulónak a köznevelésben 5. és 12. évfolyam között, aki igényelte, ezek az eszközök rendelkezésre állnak. A idei esztendőben nem vettünk új eszközöket, hanem használt eszközöket, ugye, aki végzett az iskolában.
Tehát ez úgy lesz, hogy mondjuk a 8. leadja, aki végez az általános
és
iskolában.
És az 5. megkapta.
Megkapja az 5. és ugyanígy a középiskolában a végzés.
Így van. Olyan tankerületen belül természetesen előfordult, hogyha valaki tankerületen belül mozgott, akkor a saját eszközét is megtartatta adott esetben, hiszen ott könnyű volt ennek a migrálása. A lényeg, hogy ezek az eszközök rendelkezésre állnak most az ősz folyamán, az összes 5-es, 9-es is, aki igényelte, az ezeket az eszközöket megkapta, több mint 70 ezer eszköz került ilyen módon, tehát használt eszköz birtokba. Ugye 137 ezer olyan eszközünk volt, amelyeket amikor megvettünk, akkor nem is rendeltünk hozzá tanulóhoz, hanem különböző géptermekbe kerültek be, vagy nem egyéni tanulói felhasználásra, tehát bőven volt terepe annak, hogy új eszközök vásárlása nélkül is mindenki használható eszközhöz jusson, ha pedig bármelyik eszköz meghibásodott használat során, akkor van tartalék az iskolákba, és tudunk olyan eszközt biztosítani, ami használható.
Ezek szerint azért forognak szép számban ezek az eszközök az oktatási intézményekben, de az is megoldott, hogy ezek folyamatos karbantartás alatt legyenek, mondjuk a programok folyamatosan frissüljenek ezeken az eszközökön. Azért is kérdezem ezt, mert nemrégiben Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének az elnöke nyilatkozott itt az Inforádióban, és ő azt mondta, hogy nem feltétlenül megoldott az eszközök karbantartása, a programok frissítése, például mondjuk egy 500 fős gimnáziumban, ahol van egyetlen rendszergazda.
Ugye, ezek a fiatalok azért rögzítsük, hogy elég ügyesek a informatika hát, terén, a tiszta szoftver programban pedig ugye elérhetőek a ingyenes és friss szoftverek, tehát nagyon sok esetben nem is az informatikus, hanem a tanulók maguk, főleg középfokú intézményekben letöltik a frissítéseket, igen. amelyek elérhetőek számukra, de valóban minél több oktatási digitális eszközt használunk, annál több lesz majd az oktatási rendszernek a kiadása ezzel, tehát amikor majd ezek a laptopok elkezdenek kifutni, elavulnak, akkor természetesen ezeknek a frissítése vagy a újaknak a beszerzése a szükségessé válik majd. Ugyanez igaz a szoftverekre, ennek mondom még egyszer van egy központi rendszere, amelyet a kormányzati informatikán keresztül minden tanulónak kell, hogy biztosítsunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm én is.